Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytatjuk műsorunkat. Súlyos helyzetbe hozza az európai autógyártást az Európai Unió és az Egyesült Államok között most megszületett vámmegállapodás. Különösen a német járműgyártásra, ezzel együtt a magyarországi autóiparra ró milliárdos terheket. Még akkor is, ha az eddigi 27,5%-ról mérséklődnek a vámtételek 15%-ra, ami ugyanakkor sokkal-sokkal magasabb, mint a Trump éra elején meglévő 2,5%. A német gyáriparosok katasztrofálisnak nevezik a megállapodást, mert elkerülhetetlenül mélegelniük kell, hogy árat emelnek, vagy áttelepítik a gyártás egy részét az USA-ba. Pikáns helyzet, hogy miközben az össz autóipari nyereséget nagyjából 4 milliárd euróval javíthatja a keretmegállapodás évente, a 15%-os vámtétel jóval magasabb, mint a legtöbb európai gyártó egyszámjegyű haszonkulcsa. Az igazi csapást azonban a két fél közötti megállapodásnak az a része jelenti, a járműgyártásra is, amely 600 milliárd eurós európai beruházást vállal az Egyesült Államokban, felgyorsítva ezzel az amúgy is meglévő ipari kitelepülési tendenciát. Ebben a helyzetben tehát tovább fog romlani az európai versenyképesség, és az EU egyre kevésbé lesz vonzó helyszíne a külföldi befektetéseknek. Hogyan látja a földrész és a magyarországi járműgyártás helyzetét ebben az összefüggésben Erdélyi Péter, aki hosszú évekig elnöke volt a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének, és az első perctől részese volt a 90-es évek elején indult magyarországi szabadpiaci járműkereskedelem kialakításának. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Jó napot kívánok mindenkinek, szia Frici! Először is szeretnék egy dolgot mondani, amit itt a Felkonfban elővezettél. Az, hogy a Trump éra elején 2,7% volt a vám, aztán fölemeltük 27-re, hogy visszavigyük 15-re, ezt ma már a kiskereskedelemben tiltott, erkölcstelen, etikátlan árazásnak nevezik, amikor egy árakció előtt fölemeljük az árakat, és az árakcióban magasabb vagy ugyanolyan árakat alkalmazunk, mint amilyenek előtte voltak. Tehát ezt szerintem ennyiben lezárhatjuk, hogy ez így, hogy finoman fogalmazok, nem fair.
De attól van.
De ettől van. A másik dolog az, hogy nyilvánvaló az, hogy az Európai Unió nevében tárgyal az Európai Unió elnöke, az egy dolog, de az, hogy senkivel nem konzultált előtte, vagy legalábbis tudomásunk szerint nem konzultálta meg ezt a dolgot előre, és nem próbálta meg azokat a pozíciókat rögzíteni, amiket kell, ez tipikusan jellemző egy olyan politikusra, aki túl gondolja a saját felhatalmazását, és leül tárgyalni egy olyan politikussal, akinek rettenetesen nagy piaci, kereskedelmi, adásvételi, üzletkötési gyakorlata van, és politikus, akivel gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy egy jelölt pozícióból tud tárgyalni. Most ennek az eredménye az, amit te mondtál, hogy az Európai Unió látszólag kijött valahogy ebből a tárgyalásból.
Mert hogy nem 30% lett a vám.
Meg hogy nem 30% lett a vám, meg nem 200, meg 500, meg 10 000, hanem csak 15. Viszont a nap végén mégiscsak az amerikaiak jöttek ki ebből. Mit fog az Európai Unió 600 milliárd dollárért beruházni az USA-ba, azt nem tudom. Az, hogy az autóiparra mennyi jut ebből, azt sem tudjuk még, és azt sem tudjuk még, hogy ez hogyan fog hatni az európai autógyárakra, mert a 15% vám ugye az amerikai piacra bevitelnél, ez ott az árakban fog megjelenni. Nálunk egy költségnyomást fog jelenteni a gyártókra, hogy ennyivel próbáljátok meg lejjebb vinni a gyártási költségeitek. Ez két irányban jelenthet problémát. Az egyik az, hogy minőségromlás, a másik pedig az, hogy nem fog sikerülni, és akkor az autók drágábbak lesznek. És a harmadik például pedig az, hogy nem azért nem vásárolták az európaiak az amerikai autókat eddig, mert az amerikai autók mindenben megfeleltek az európai piacnak, hogy finoman fogalmazzak, hanem azért nem vásárolták, mert nem kellett. És ez ettől nem fog megváltozni.
Ugye ez már biztos, hogy az a tavalyi kétoldalú forgalom alapján, ha marad az a szint, az Európai Unió és az Egyesült Államok között, ami 532 milliárd eurónyi árut jelentett, akkor ez a mostani megállapodás 80 milliárdos eurós éves plusz költséget, vagy kiadást fog jelenteni Európa számára, vagy veszteséget mondhatjuk azt. Mert Amerika részéről viszont nem kell fizetni semmiért, majdhogy nem semmiért. Tehát ebben a helyzetben még inkább föl fog gyorsulni az a folyamat, amelynek már másfél éve gyakorlatilag szemtanúi vagyunk, például a Volkswagennél az gyárbezárás, meglebegtetés, sőt be is zárása, a nagyarányú létszámcsökkentés, a kínai fölvásárlás elindítása az autóiparban, lásd Volkswagen, lásd Mercedesbe való beházasodás, és egy csomó dolog. Meg ugye már annak is szemtanúi voltunk az elmúlt néhány évben, hogy eddig nem kívánt fúziók jöttek létre az autógyártók között, megpróbáltak így egymáshoz vetni a hátukat és talpon maradni. Hát látjuk az eredményét, hogy milyen, hát nem éppen izmos minőségű autók láttak napvilágot.
Nekem az a nagy rejtvény, amit igazából nem tudok megfejteni, hogy miért van az, hogy az Európai Unió mind az Egyesült Államokkal, mint Kína vonatkozásában maga számára előnytelen üzleteket köt. Tudjuk azt, hogy Kínában hogyan engedik be a külföldi importot, illetve a külföldi beruházásokat.
Legalábbis eddig így volt.
Eddig így volt. Európai Unió teljesen felszabadította a piacát a kínaiak előtt, miközben a kínaiak kötik az európai beruházókat kínai tulajdonhoz, stb.
Hát legalábbis részvételhez a közös beruházások. De most már látjuk az eredményét, hiszen az Audinak már közös gyára is van, tehát közös márkája.
Egy csomó autógyárnak van közös márkája, most a japánoknak is.
De úgy értem, hogy az Audi, amit Európában forgalmazunk és gyártunk, azt gyártják ők továbbra is, de lesz egy újabb Audi, ami kifejezetten kínai Audi lesz, és benne lesz a német cég is, de csak részes ebben a buliban.
Igen, de hát ugyanez meg van a japán oldalról is, csak valószínűleg ők valamennyivel más feltételeket tudtak maguknak kialkudni. Ugye látjuk azt, hogy például a Mazdának az elektromos hatosa az kínai gyártású, onnan fog Európába jönni.
Ja, hát igen, a Spring például ugyanez.
Igen, nem tudjuk, hogy ott milyen háttérmegállapodások születek. Minket az Európai Unió és az Európa érdekel, meg Magyarország nyilvánvalóan, és itt úgy tűnik a dolog, hogy mi a gyengék vagyunk minden tárgyaláson, a gyenge pozíciót foglaljuk el, és rosszul jövünk ki belőle, ami számomra egy rejtvény, hogy miért, mi lehet ennek az oka. Ennek lehet az oka a tárgyalási alkalmatlanság, vagy lehet az oka egy olyan pozíció, amit nem tudunk, hogy mitől ilyen gyenge.
Hát ugye most ezzel kicsit lábon lövi az európai autógyártást az Európai Bizottság elnöke és a tárgyaló delegáció, de hát ugye volt itt már korábban egy másik lábon lövés, amikor a kínai árukra vetettek ki különböző mértékű autógyárti termékekről beszélünk, különböző mértékű vámot. Ugye az is elég érdekes volt, hogy nem egységes volt a vámtétel, hanem márkánként, modellenként, mi egyéb lebontásban. Mert hogy ez is rosszul érinti az autógyártókat Európában, mert majdnem mindegyiknek van gyára a Kínában. Tehát ha ott gyártja az autót és behozza Európába, ugyanúgy megvámolják majd, mint a kínai terméket. Tehát megint,
és
megint
majd jön a viszont intézkedés és a spirál. De akkor számoljuk hozzá még ehhez a lábonlövés, ez a legelső lábonlövést, amikor az Európai Unió élen akart járni abban, hogy elektromos autózássá fordítsa át a teljes autó forgalmat és a teljes autógyártást, és ez is egy nagy lábonlövés volt. Ugye egy nagy svéd autógyár esetében olvashattuk azt, hogy egy év alatt több mint 400 milliárd forintnak megfelelő veszteséget termelt a gyárnak ez a történet, és tulajdonképpen senki nem tehet róla, csak egy divat hóbort került ennyibe ennek az autógyárnak, és a többinek is nyilván hasonló kihozatala van ebből.
Hát ugye mi ketten sokat beszélgettünk erről a témakörről, meg a méregzöldek által nagyon erősen kifejtett nyomás gyakorlásról, szóval sikerült hazavágni az európai gyártást, különösen a németet, amely egyébként az igáslova volt az európai autógyártásnak és a mintakép. Ma már tényleg ott tartunk, hogy több száz milliárd euró fejlesztés után sem képes versenyképes lenni az európai elektromos autógyártás, hiszen Kína simán leverte, a Tesla pedig nem érte be. De hát ugye itt volt egy korábbi beszélgetés Gablini Gáborral, aki nagyon ügyesen rávilágította arra, hogy a kínaiak nem ültek ölbetett kézzel, amikor az Európai Unió nyomására a gyártók szépen elkezdtek kifarolni a hagyományos belsőségési motorokból, és örömmel vették, hogy a kínaiak fölvásárolják a korábbi fejlesztéseiket, a kínaiak pedig szépen előre lendültek, és előre menekültek, és most már ott tartunk, hogy amikor újra kicsit visszavezetnék a benzines dízelautókat az európai piacra, a gyártásba, hiszen úgy néz ki, hogy most kicsit kitolódik ez az egész zöldítés.
Újra kell fejleszteni.
Újra kell fejleszteni, mert közben eladták a kínaiaknak, akik viszont szépen benyomultak ebbe a kialakult résbe.
És minden márkájuknak megvan a belső égési motoros verziója.
És európai fejlesztés.
Igen. Tehát volt.
Volt.
Igen.
Szóval, hogy azt veszed alapul, akkor ez valami tragédia. És ráadásul ugye a magyar autóipar nagyon szépen ráépül a németre. A prémium világ gyakorlatilag itt van Magyarországon, a három nagy német.
Ez egy picikét szerencsénk, mert ugye, ahogy mondani szoktuk, a prémium piac az a rugalmatlanabb piac, tehát ott kevésbé változik a vevők igénye, kevésbé változnak a vevői szándékok, de azért változnak. És ez egy kicsit talán késlelteti Magyarországon ezt, és ad nekünk egy kis időt arra, hogy egyrészt átálljunk, másrészt felkészüljünk, harmadrészt kivárjuk azt, amíg ez az őrület megszűnik.
Ez a mostani szituáció ugye azt vetíti előre, hogy tényleg gyorsulni fog a kitelepülés Németországból, hiszen már látjuk, hogy már beszántanak cégeket, Bayer, BASF, stb. Ezek már ugye bejelentették, hogy ide-oda telepíti át a gyártás nagy részét, sok egyébként Kínába, vagy éppen az Egyesült Államokba.
De nem az EU-ba.
Nem.
Tehát esélyünk nincs rá, hogy ide valami.
Azt akartam éppen kérdezni, hogy ennek ellenére elképzelhető, hogy esetleg miután ugye a BMW, Mercedes, Audi itt van Európából, és ide települnek be most már tényleg robbanásszerű mértékben a kínai gyártók, most nem csak az autóiparra gondolok, de a beszállítói réteg egyébként valóban szépen nyomul, meg az akkumulátor háttér, és az autógyártás is, hiszen a BYD-val itt van, meg még úgy tudom, hogy más is itt köröz körülöttünk. Szóval elképzelhető szerinted, hogy ha az Egyesült Államokban nem is, de akkor legalább Magyarországra emigráljanak ezek a gyártók? Már a költséghatékonyság megőrzés érdekében?
Hát a költséghatékonyság az egy kérdés, az viszont, hogy az Európai Unió Amerika, Európai Unió, Kína viszonylat, az Magyarországra településre nem fog változni. Tehát itt igazából ez egy fék. Ezen
hát igen, csak a gyártási költségeken lehet valamit csiszolni.
Hát érted? Akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy a munkaerő költségek tartósan olcsóbbak lesznek, mint Nyugat-Európában, amit őszintén szóval remélek, hogy nem, mert azt szeretnénk valamennyien, hogy mindenki jobban éljen ebben az országban, és ahhoz pedig megfelelő jövedelemre van szükség. Ugye világpiaci árakon vásároljuk a termékeket, vagy a fölött, sok esetben magas az inflációnk, vagy magasabb, mint a környező országoknál, és a jövedelem viszonyok pedig alacsonyabbak. Tehát ezt sokáig azért nem lehet tartani, különösen akkor lesz nehéz ezt tartani, hogyha előbb-utóbb belépünk az eurozónába, és Magyarországon sem forintban, hanem euróban fogunk számolni, mert akkor az a látszólagos versenyképességi kompenzáció, amit az árfolyam jelent, az nem lesz realizálható.
Abban látsz valami kitörési lehetőséget, hogy a kínai és az európai, nyugat-európai, német főleg autóipar összetalálkozik, összeölelkezik Magyarországon? Tehát, hogy itt ez egy találkozási ponttá váljon?
Ezt én nem tudom, tehát ez az üvegöm még nincs nálam, ez nem áll rendelkezésemre. Az a baj, hogy ezek a kapcsolatok rettenetesen politika függőnek tűnnek, és rettenetesen az látszik, hogy ha Kína és az USA valamilyen módon akár embargó szinten, akár katonai szinten konfliktusba kerül egymással, például Tájván miatt, vagy más hasonló konfliktus van, akkor az Európai Uniónak ugye valamilyen állást kell foglalnia, erősen kétlem, hogy Kína mellett fog állást foglalni, és ebben a pillanatban ez a dolog megint megkérdőjelezhető, de mondom, nincs nálam ez a jós eszköz, ezt nem mondtad, hogy hozzam magammal, úgyhogy nincs itt nálam. Nem tudom megmondani, hogy ez Magyarország számára pontosan mit jelent. Én azt látom, hogy a mi a sodródó típusú ország vagyunk, tehát mi nagyon függünk a németektől, nagyon függünk sok más nagy piactól, nagy gyártótól, hogy ide települ-e vagy sem. Most egy utóbbi időkben a példa az, hogy úgy volt, hogy a CETEF ide telepíti ezt a beszállítói gyárát, ahol különböző alkatrészeket és részecskéket szállít be autóba, ha jól tudom, fékeket, sebességváltókat, fogaskerekeket, hajtóműveket, és a német szakszervezetek tiltakozására nagy valószínűséggel meghiúsul ez a beruházás.
Hát meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, viszont miután te nagy ismerője vagy az elmúlt 30 néhány évnek, és ott voltál az első kapavágásnál, amikor megindult végre a piaci átrendeződés, tehát a szabad piaci jármű kereskedelem, és hát ugye részletse is voltál, hiszen több márkánál is dolgoztál márkakereskedőként, és aztán persze ennek az egész gyáriparosokat egyesítő szövetségnek elnökeként bábáskodtál az autóipar és autókereskedelem összefonódása körül. Szóval te hogyan látod, hogy a magyar autópiac miképpen fog formálódni az ilyen furcsa vám bizniszek után, mint amit egyrészt az Európai Unió Kínával kapcsolatban támasztott, vagy az Egyesült Államok Európával kapcsolatban?
Ha most elkövetjük azt a lehetetlenséget, hogy a magyar piacot kiemeljük a környezetből és a világpiacból, akkor azt látjuk, hogy a magyar piacon elmegy egy évben forgalomba helyezve 100-110 ezer autó, amiből valóságban olyan 65-70 ezer marad az országban.
Mert hogy?
A többit exportálják, tehát visszaszállítják Nyugat-Európába vagy egyéb piacokra.
Ebben mi az üzlet?
Hát ez egy komparatív előny lehet, hogy a transferárak felénk olcsóbbak, mint a fejlett nyugati piacok felé, és akkor így némi kis pénzt lehet keresni ezen a dolgon. A nagy pénzt meg el lehet bukni rajta, hiszen szervizben nem biztos, hogy ide fognak járni az autók, csak azok fognak ide járni, amik aztán külföldi rendszámmal Magyarországra jönnek vissza, és az áfa hátrány előny dolgot próbálják meg kihasználni, de ez is egy kicsit fétisizálva van, mert az a fajta áfa különbség, ami 7-8%, nem ez határozza meg az autópiacot és az autópiaci keresletet. Az autópiaci keresletet nagyon sok esetben határozza meg a politika, a marketing, az állami szubvenció, az állami vállalatok beszerzése, és azt látjuk, hogy a piac, amikor említetted ezt a 30 évet, igen, akkor valóban egy szabadpiaci indulás volt. Ez azóta nagyon sokat változott, sok kötöttség lépett be a piacba, és tulajdonképpen az is egy nagyon érdekes átalakulás, hogy manapság nagyon súlyos részt képeznek a céges vásárlások az autópiacban, amik régebben egy kis részét képezték csak.
Milyen okból vajon? Mi lehet ennek az oka?
Hát egyrészt nagyon sok a kis cég, ahol magánemberek is céges autóba ülnek, és céges autót vásárolnak.
Adókerülés, adóoptimalizálás?
Inkább elszámolhatóság, mert az adó nem kedvező, mert ugye ott a cégautó adó, ami pláne szebb, nagyobb motoros, nagyobb teljesítményű autóknál egy elég messziről jól látható összeg, de én azt gondolom, hogy ez egyfajta divat, egyfajta megszokás, egyfajta elképzelés arról, hogy a cégautóba majd költségmegtakarítás lesz, költségelszámolhatóság lesz, kedvezőbb használati feltételek, a szerviz ki lehet fizettetni szintén a cég költségből. Tehát van egy csomó látszólagos előnye. A nap végén, hogyha leülünk egy kockás papírral számolgatni, nem biztos, hogy ezek az előnyök kijönnek.
Tehát, hogyha 30 évet visszatekintve átnézünk ezen az időszakon, akkor látható-e, hogy folyamatosan átalakul a magyar járműpiac, folyamatosan újabb és újabb szereplőkkel, új modellek megjelenésével és a régiek kirostálásával teljesen más szituációban vannak ma például a kereskedők, mint 30 évvel ezelőtt, ugye? Jól látom.
Igen, ma sokkal nehezebb a kereskedők helyzete, annak ellenére, hogy kevesebb kereskedő van, a piac is kisebb természetesen. Mi éppen a iménti riportalanyoddal, Gabrini úrral beszélgettünk tegnap arról, hogy azt a magyarországi autókereskedelemi volument, ami jelenleg jellemzi a piacot, tehát ezt a durván 100 ezer autót, ezt sokkal kevesebb kereskedő tudná úgy kiszolgálni, hogy valamennyien nyereségesek, eredményesek, rentábilisak legyenek. Sokkal több kereskedő van ennél, tehát itt sajnos azt kell mondjam, hogy érzésem szerint még további piacszűkülés várható a kereskedők számában, akkor is, hogyha a szervíz munkából nagyon sok kereskedés fent tudja magát tartani, de nem mindegyik.
Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmutat. Kedves hallgatók, Önök
Erdély, is köszönöm szépen.
Erdély Pétert, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének volt elnökét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.